Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Amen. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint írva található Mózes második könyvében, a 20. fejezetben, az 1-től 18-ig terjedő versekben.
Akkor mondtál Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat és harmad és negyedézik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerézik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Nem mondti hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lánya, se szolgád, se szolgáló, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úrad neked. Ne őd, ne parázlálkodj, ne ott, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kíván fele barátod házát, ne kíván fele barátod feleségét, se szolgálját, se szolgálóját, se őkét, se szamarát, és semmi, ami a fele barátodé. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürcengésnek és a hegy füstölésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt.
Isten tegye áldottá az ő igényének meghallását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Emeljük föl szívünket és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és köszönjük, hogy a te szereteted ma is vonatkozik ránk. Te szereteted ma is itt van velünk. Köszönjük, Urunk, hogy énekmondásban megvallhattuk a mi hitünket, hogy a te törvényedből akarunk tanulni, épülni a hitben és közeledni hozzád. Köszönjük, Urunk, a te igédet, köszönjük a 10 igényt, amellyel te nevelni és megtartani akarod a te népedet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha mi is, mint akkor ott az izraeliták, megrettenünk és távolabb húzódunk tőled olykor, amikor belenézünk a te igédbe. Könyörülj rajtunk, Urunk, ha csak a törvényt, a nehézséget, a te parancsolataidat látjuk a veled való kapcsolatunkban. Kélek, hogy itt ma ezen az Isten tiszteleten újíts meg bennünket, tisztíts meg bennünket, erősíts meg bennünket. Adunk, hogy közelebb húzódhassunk hozzád, és a veled való kapcsolatunk erősödjék. Adunk, hogy valóban te legyél egyedül a mi Istenünk, és téged szolgáljunk. És adunk, hogy ennek következményeként a mi életünk hiteles tanítványi bizonyságtétel legyen szabad nélkül, a te szent lelked által elpecsételve. Így légy velünk, Urunk, és add, hogy meghalljuk a te mai üzenetedet egyen-egyenként és közösségként is. Adunk, hogy mi épülni tudjunk hitben, tanulni tudjunk a te törvényedből, a te igédből, és megerősödjünk, Urunk, a veled való kapcsolatunkban. Kérlek, hogy így könyörülj rajtunk, légy itt velünk, jöjj szent lelkeddel, és készíts fel a mi szívünket a te igéd meghallására. A te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A Szentlélek Úristen segítségül hívásával Isten igényét olvasom Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 3. fejezetből, a 4.-től 11. terjedő versekből. A gyülekezet a helyén hallgassa meg az ige szakaszt. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon megéltek körül Izrael népéből. Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Szeretett gyülekezet, különleges levélből hallottunk egy különleges részletet. Pálnak egy nagyon kedves gyülekezetéhez íródott ez a levél. Először 52-ben járt itt Pál, második missziói útja során, amikor eljutott Filippiberbe a sok út csomópontjában levő városba. Álmában egy macedón férfi jelent meg és kérte, hogy jöjj ide és segíts nekünk. Elindult és eljutott Filippibe. Az itteni tartózkodásáról utána olvashatunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében. Ez a keresztény gyülekezet sok-sok római út találkozásánál jött létre. Az apostolok cselekedeteihez írt könyv 16. fejezetében olvashatunk három ember életsorsa különösen eszünkbe villantja azt, hogy milyen is egy igazi keresztény közösség. Az egyik Lídia bíboráros asszony, a másik a jogamügyőmondó leányka és a római börtönő. Ez a három személy minden idők keresztény gyülekezetének keresztmetszetét adja elégünk. Három különböző nemzetiségű emberről van szó. Lídia Ázsiából való, és valószínű, hogy inkább a lakóhelyére utal a neve, Lídiából való asszony. A jövendőmondó leányka születése szerint görög, de rabszolga, a börtönőr pedig római. Nem csak különböző nemzetiségűek voltak ők, hanem különböző státuszúak. Ha úgy tetszik, mai modernben fogalmazva a szociológiai hátterük más volt, és mégis találkoznak Jézus Krisztussal Pál szolgálata által. Ha olvassuk a keresztény egyház kezdeteinek történetét, akkor sok-sok nehézséggel, különlegességgel találkozunk, és megláthatjuk azt, hogy Isten mégis milyen csodálatosan működött az ő igéje és munkatársai szolgálata által. Pált ugye már Filippiben is üldözték, börtönbe került, el kellett hagyni a várost. Amikor írja ezt a levelet, akkor azt kérje a gyülekezettől, hogy ne féljenek az ellenségtől, az ellenfelektől, hanem azt tegyék, amit tőle látnak. Különösen fontos ez a levél, mert Pál apostolt, ez a barátság, ez a bensőséges kapcsolat arra indítja, hogy ebben a levélben az örömről, a Krisztusban való örömről írjon sokat, és nagyon büszke arra Pál, hogy egyetlen egy gyülekezettől sem fogadott el adományt, csak a filippi beliektől, egyébként kétkezi munkájával, sátorkészítésből tartotta fönn magát, csak a filippi beliek voltak ebben különbözőek. Többször megajándékozták, olvassuk ezt a Tesszalonikai útja során, aztán, amikor Korintusba utazott, akkor is különleges kapcsolat volt ezzel a gyülekezettel. Azt mondtam ugye, hogy az öröm levelének nevezzük ezt a levelet, aztán itt mégis olyan, mintha egy kis neheztelés, egy kis Istentől való harag nyilvánulna meg pár szavaival, amikor ezt a levelet hallhattuk itt a fölolvasott ige szakaszban. Valóban, ezt a bibliakutatók is észrevették, hogy az első két fejezetben sokkal inkább egy örömteli, nyugalmas, békés, hálaadó lelkület található a levélben. Majd itt a harmadik fejezetén azt halljuk, hogy óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a hamis körülmetéltektől. Ez olyan, mint a hirtelen váltás lett volna. Ezt úgy képzeljük el, hogy Pál valószínűleg írta a levelét, híreket hallott, hogy milyen veszély fenyegeti a kora kereszténységét, és azonnal változtatott a levél mondandóján. A bátorító, a jóra tekintő formából átlépett egy intő, aggódó, tanító formába. A mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy honnan, hová. Mert Pál apostol ebben a fejezetben egyébként a legszemélyesebben fejti ki azt, hogy ő ki volt, és kicsoda Krisztusban. Nem tudjuk pontosan, hogy a tévtanítók, akik ellen így kikelt, megjelentek-e már Filippiben. A veszélye minden esetre fönnállt, akár másnak is bekövetkezett, hogy valaki valamilyen pluszt akar a keresztényeknek elővinni, hogy hogyan éljék meg kereszténységüket. Pál apostol őszinteséggel beszél itt az embereknek arról, hogy ő ki volt. Bizalmát, ahogy az Izrael népe a testi lényben helyezte. A szövetség jegyét, a körülmetélést, amit azt tudjuk az Ószövetségből, ő is testén hordozta 8 napos kora óta. Benyámin törzséből való volt, ahova Jeruzsálem is tartozott, és Benyámin törzséből származott Izrael első királya is. Beszéli ennek a népnek a nyelvét. Nem görög származású zsidó. Farizeus a legjavából, aki Gamáliel lábainál tanult. És hogy milyen buzgó volt a legszigorúbb vallási hagyományok ismerője és betartója, őszintén olvashatjuk a Biblia több részén is, milyen elszántsággal üldözte Krisztus egyházát. Ami a törvény, a mózesi törvények megtartását illeti, ő elmondhatta a gazdag ifjúval együtt, hogy ezeket ifjúságomtól kezdve megtartottam. Fedhetetlen. Annyira, hogy emberi ítélkezés talán nem is találhatott volna benne hibát, sem vallási, sem erkölcsi értelemben. Azonban történt vele valami. Az történt vele, hogy találkozott az élő Krisztussal, és minden, ami addig volt az életében, kárnak és szemétnek ítéli. Sőt, itt az úrházában nem mondom ki azt a szót, hogy milyen kifejezés használ konkrétan. Annyira szemétnek ítéli, hogy még a kutyának sem vetik oda. Hogy már a kutyának sem jó, ugye van egy ilyen magyar mondás is. Minden, ami mögötte van, a Krisztus előtti élete volt, az nem számít. És nem azt mondja, hogy mindaz, ami voltam, az mostantól kezdve Krisztus miatt közömbössé válik számomra, nem törődök vele, nincs hatással az életemre, hanem ilyen drasztikus kifejezést használ. Pál apostol, amikor vértől lihegve üldözte Jézus Krisztus egyházát, akkor ez a drasztikus találkozás, amely létrejött a damaszkuszi úton, azt eredményezte, hogy megváltozott a véleménye. Gondoljunk csak bele, hogy megvannak a vallási előírások, hogy az ember mindenben tökéletesen megfelel. Gamáliel lábainál tanul, ugye, a körülmetélkedés népéhez tartozik, megvan a jelen, betartja a törvényt, minden rendben van. A szerető Istenhez tartozik. És ettől a szerető Istenhez való tartozástól nem az következik, hogy elkezdik mutatni, hogy mi lesz ezzel a gyanús hátterű emberrel, ezzel a Krisztussal, akit itt ennyire követnek az emberek, hogy micsoda lépes tábora lett itt hirtelen, hanem egyszerűen a szerető Istenhez való tartozásából az következik, hogy elkezdi üldözni Istennek azt az egyházát, amelynek tulajdonképpen ő is tagja lehet. Ugye értjük, hogy micsoda ellentmondás van, amikor vannak törvények, szabályok, azt gondolja a Pál is, hogy én teljesen rendben vagyok, az Istennel való kapcsolatom teljesen rendben van, és Istennek drasztikusan be kell avatkozni ebbe a tökéletességbe. A törvény minden szabát betartom, mindent úgy csinálok, ahogy kell, minden rendben van, egy buzgóság tekintetében mindenkin túl is teszek. Találkoznia kellett az élő Istennel, hogy ne az ember felül történjen a hitének megélése. Ugyanis az a helyzet, hogy a ahogyan hallottuk a lekcióban, hogy a tíz parancsolat nem úgy kezdődik, hogy tiszteld apádat és anyádat, hanem Istennel kezdődik. Bármilyen parancsolatot, bármilyen törvényt nézünk magunk körül, az Isten nélküli kapcsolatunk, ha hiányzik ebből, az nem lesz több, mint amit Pál apostol csinál. Persze egyikünk, másikunk sok mindenre képes, megjavulni tud, meg tud változni, módosítani tud az életvitelét, sok mindent meg tudunk tenni. A Biblia azt állítja, hogy Isten nélkül azonban ezek ideig, óráig való dolgok. Ha az ember építkezik az Isten felé, akkor ennek a vége előbb-utóbb ugyanúgy bukás, földre esés, mint ahogy Pál apostolnál történt, mert önerőből történik. Pál apostol bízott a törvény megtartásának erejében, bízott abban, hogy az Istennel való kapcsolatán áldás lesz. Talán tapasztalta is. Nem foglalkozott azzal, hogy melyik törvény milyen, melyik törvény hogy szövi át az élet mindennapjait, és hogy rak bilincset abba, hogy az emberek találkozzanak a szerető Istennel, megtapasztalják az Isten gondviselő kegyelmét, és épüljenek lelkének, erősödjenek. Belegabajodott a betű fogságába, belegabajodott a törvény betűjének a fogságába. Pál apostol, ahogyan találkozik Jézus Krisztussal, végignézi az ő életét, és azt mondja, hogy mindaz, ami mögöttem van, kár és szenvedés. Elveszti mindazt, ami mögöttem van, egy teljesen újat kezd. Aztán tudjuk, hogy milyen messzire jutott Isten országának építésére. Gondoljuk végig, hogy milyen veszélyei lehetnek arra nézve a mi életünkre, mi életünkben, ha túl nagy teret kap a törvénykezés. Pál esetében egy nagyon drasztikus dologról van szó, semmisítették Krisztusnak az áldozatát. Ők pogány keresztények voltak. A hosszabb bevezetőben azért mondtam el, hogy milyen származású volt a három fő alak, vagy ismert alak ebben a gyülekezetben. Azért mondtam el, mert ők pogányok voltak. Megtapasztalták a Krisztussal való találkozást, megújult az életük, bárhonnan is jöttek, és erre fölbukkan a kereszténység életében egy olyan csoport, aki azt mondja, ez nem elég, fölül kell metélkednetek. Már bocsássanak meg a testvérek, de ez olyan, mint ha valaki megkeresztelkedik, konfirmál, egyháztag, jár a gyülekezetbe, fizeti az egyház fenntartóit, részt vesz a gyülekezet életében, majd egyszer csak azt kezdjük el innen hirdetni, hogy testvérek, hozni kell mindenkinek egy bárányt és elégetni az oltáron. Ez ugyanaz. Hogy ahogy megbotránkoznánk, hogyha valaki ezzel jönne elé. Valamit mellé akarunk ragasztani annak, amit Jézus Krisztus elvégzett. És értsük jól, Pál apostol nem azt mondta, hogy az a törvény, az az irány, amit ő képviselt, hogy törekedett arra, hogy Istennel jó kapcsolata legyen, hogy az rossz. A törekvést átvehetjük ebben példapán számunkra, vagy sok-sok olyan elődünk, vagy akár kortársunk is, aki komolyabban akarja venni az Isten igéjét, komolyabban akarja venni, hogy mit mond Isten a hétköznapokra, a mindennapi élet gondjaira, hogy hogyan kell ahhoz viszonyulni. De amikor plusz dolgokat találunk ki, ismerünk mindjárt jó néhány felekedetet, van, ahol nem esznek ezt, nem esznek azt, van, ahol azt mondják, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Ugye Spurgeonról mindjárt tudjuk talán, hogy híres prédikátor volt, de szivarozott. És oda ment hozzá egy asszony a gyülekezetéből, hogy ez mégsem illő, hogy egy ilyen világhírű prédikátor szivarozzon. És egy nagyon találó, kicsit vicces kifejezést mondott erre a Spurgeon. Isten 10 parancsolatot adott, kérem, ne csináljon nekem egy 11-et. Ugye értjük, hogy mivel jár az a veszély, ha különböző plusz szabályokat, ha úgy tetszik, törvényeket rakunk a kereszténységünk mellé. Csak az lehet református, aki így és így csinálja. Mi építkezünk föl Istenhez, építjük a szellemi Bábel-tornyunkat, ahogyan Pál apostol tette. Azért, mert ilyen bátran mondani Pál, hogy kárnak és szemétnek ítélem mindazt, ami előtte volt, mert rájött, hogy nem vezet el Istenhez. Istenhez egyedül Jézus Krisztus vezet el. Pál apostolnak találkozni kellett ehhez, hogy megváltozzon az élete. A Jézussal való találkozás nélkül mondhatjuk azt, hogy vallásos emberek vagyunk, mondhatjuk azt, hogy templomba járó emberek vagyunk, jó emberek vagyunk. Ádámig visszamenőleg minden ősünk református volt, de az életünk lesz hiányos enélkül. Nem látunk más a kereszténységben, csak különböző szabályok, tiltások, olykor engedmények listáját, és nem tudjuk, hogy hogyan éljük meg ezt. Pál apostol szemben lehet ezzel nézni, azt mondta, hogy mindaz, ami volt a származásom, a tisztaságom, az erkölcsösségem, ha találkozom Krisztussal, semmisé lesz, nem számít. Valami más kell kezdeni. Aztán vizsgáljuk meg azt, mert Pál erről is beszél ebben az ige szakaszban, hogy hová tart az élete. Úgy tűnik, hogy ahogy könnyű szívvel mondja ezt Pál, miközben egyébként börtönben van, amikor ezt a levelet írja. Háromszor is megjelöli ebben a szakaszban, hogy mitől ilyen könnyű szívű ez a lemondás. Használja azt, hogy Krisztusért ítéltem minden szemétnek. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért ítéltem mindent kárnak és szemétnek. És azért ítéltem kárnak és szemétnek, csak hogy Krisztust elnyerjem és ő benne találhassam. Találtassam, bocsánat. Ez a kibontakozás Pálnak abból a találkozásából ered, amikor a damaszkuszi úton találkozott Jézus Krisztussal. Arra törekszik azt így az apostol, hogy mind jobban megismerje Jézus Krisztus feltámadásának az erejét. Hát ha meg akarjuk fogalmazni a kereszténység lényegét, akkor lehet-e ennél pontosabban fogalmazni? Tudunk-e jobb életprogramot adni a mai keresztényeknek, mint hogy mind jobban megismerjék Jézus Krisztus feltámadásának az erejét. Lehetetlen vezetőnk, példán követendő emberünk Pál apostol. Mit jelent, ha megismerjük Jézus Krisztus feltámadásának erejét az egyén életében? Azt látjuk, hogy a Pál apostol keresztény élete, apostolsága azzal kezdődik, hogy kénytelen volt szembenézni a feltámadás erejével, amikor találkozott a damaszkuszi úton Jézus Krisztussal. Akart ő találkozni Jézus Krisztussal? Nem. Akarta ő, hogy leessen a lóról, és egyszerűen az egész fizikális léte veszélybe kerüljön attól, hogy akit üldöz, azzal kellett szembenéznie? Nem. Ugye, amikor azt mondja neki a hang, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kicsoda vagy, Uram? Kérdezi. Azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az öszköp ellen rugdalóznod. Ugye minden, ami addig történt, semmisé válik. Pál apostol megsemmisül lelki értelemben, ha úgy nézzük a dolgot. Nem csak fizikálisan volt földre roskadva, nem csak fizikálisan volt maga alatt összeroskadva, összetörve, hanem lelkileg is. Nem csak fizikálisan volt vak, vesztette el ideglenesen a látását, hanem lelki értelemben is. Mert az ő legnagyobb ellenségével találta magát szembe, aki ráadásul jó indulatú volt vele. Aki megszólította őt, aki nem pusztította el őt. Biztosak lehetünk benne, hogy Jézusnak hatalma lett volna akár Pál megölni. Hatalma lett volna maradandó sérüléseket vagy bajokat okozni. De nem ez volt a terve Jézusnak. Az egyén életére azt jelenti a Krisztussal való találkozás, Jézus feltámadásának, annak erejének megismerése, hogy megváltozik az élete, valami újat kezd. Jó reménység szerint bizakodhatunk abban, hogy egyikünknek se kell a damaszkuszi úton lovagolni, és nem találkozunk Krisztussal úgy, hogy a földre esünk, és ideglenesen elveszítsük a látásunkat. Nekünk már más megszólítási módokat adott Isten itt a 21. században. Éljünk ezekkel. Mondjuk el, ahogyan jó mondta, hogy tudom, az én megváltom én. Valljuk meg egyéb életünkben, hogy szeretjük az Isten. Vasárnapról vasárnapra nem azért jövünk el az Úristen házába, hogy valami 2000 évvel ezelőtti eseményt megünnepeljünk és emlékezzünk arra, hogy hát ott történt valami, mit tehetnénk, ma már nincsenek ilyen dolgok, de betartjuk a református egyház szabályait, magunk által állított szabályokat, és biztosan így jó lesz minden. Jézus Krisztus nem emlékünnepét akar, amikor Isten tiszteletre jövünk. Azt akarja, hogy halljuk meg az ő igényét, halljuk meg az Isten törvényét, és építsük a vele való kapcsolatot. Amíg nem találkozunk a feltámadás erejével, akkor egy kicsit olyanok maradunk, mint akik voltunk. Nem változunk. Bocsánat, ha túl gyakran nézem, de elég kedvenc zenekarom a T-Mobile. Van egy ilyen daluk, hogy maradsz, aki voltál, leszel, aki vagy. Mert belül nem változol semmi. Ez a dal szövege. Mérhetetlen igazság van, még ha egy rock énekben is megénekel ebben, mert az ember önmagától az marad, aki volt. Vajon hányan éltünk át úgy dolgokat, hogy bizonyos múltbeli események fogva tartanak bennünket. Hiába tudunk hallomásból Jézus Krisztus feltámadásának erejéről, nem tudunk megváltozni. Nem élünk ezzel az erővel. Valahogy próbáljuk elfelejteni, mondjuk talán azt, hogy az idő minden megold, tudjuk, hogy nem. Mert nem éltük át a feltámadott Jézus Krisztus erejét. Nem éltük át az ő megbocsátó kegyelmét. Az egyénnek meg kell hallani azt, amit Jézus mond a tanítványainak. A János evangéliumában. Én élek, és ti is élni fogtok. Nem akarja Jézus Krisztus, hogy minden úgy maradjon az életünkben, ahogy eddig volt. Nem akarja, hogy a szabályaink, a megszokásaink, a ketteléseink fogságában legyünk. Nem akarja, hogy magunk alkotta törvények szerint szeressük az Istent. Nem szeretnék megkotrálkoztatni senkit, de van ez a kifejezés, ugye, hogy én nem gyakorlom a vallásomat. Tehát már bocsánatot kérek, hogy ez nem egy kerékpározás, hogyha van kedvem, fölpattanok a biciklire és azzal közlekedem, vagy nem. Akár gyakoroljuk a vallásunkat, akár nem, gyakoroljuk a vallásunkat. Mert az Istennek mondhatok igen, és mondhatok nem. Elfogadhatom, hogy Isten ott van az életemben, vagy hallok róla, vagy pedig ezt megtagadhatom. Nem lehet nem gyakorolni valamit. Az egyén életében akkor történik nagy változás, ha megtapasztalja Jézus Krisztus feltámadásának erejét. Aztán Krisztus egyházának életében is meg kell tapasztalni ezt az erőt. És sokan azt mondják, hogy azért hallunk még mindig Jézus Krisztusról, azért hangzik egyáltalán az evangélium, azért adnak ki bibliákat, lelki könyveket, stb., mert van egyház. De szeretném, ha tudnánk, ez pont fordítva van. Azért van egyház, mert Jézus Krisztus föltámadt. Ha csak itt végignézzünk a padok között, hányan és hányan vagyunk, akik egész más élethelyzetből, egész más egzisztenciából, egész más kérdésekkel jöttünk az Isten házában, a gyülekezetben. Mi más tarthatna össze bennünket, hanem Jézus Krisztus, a föltámadott Jézus Krisztus. Mert az egyház nem egy egyesület, nem egy összeboronált, összehozott testület, hanem egy olyan testület, egy olyan csoport, ahol Isten az igéje és szent lelke által gyűjtött ide össze bennünket. Bármilyen állapotban is vagyunk, közel vagy távol érezzük magunkat a föltámadott Jézus Krisztushoz, nem magunktól vagyunk itt. Nem magunktól indulunk el az Isten tiszteletre. Persze kellünk hozzá, értsük ezt jól. De nem mi vagyunk a letéteményesei annak, hogy Jézus Krisztusról még egyáltalán beszélnek. Az élő Jézus Krisztus a letéteményese annak, hogy ő még mindig tud munkálkodni, megszólíthat embereket, akik megtapasztalják az ő feltámadásának erejét, és találkozhatnak vele. Kálvin Jánosnak gyakorta szokása volt, hogy a kommentárokhoz imádságot fűzött, tanítást fűzött. Jó szívvel ajánlom, interneten több helyen elérhetőek a kommentárjai, könyvben is megjelentek. Ír egy nagyon érdekeset a Mikaiás prófétához írt könyvéhez írt kommentárjában az egyházról, ezt szeretném szó szerint felolvasni. Noha az ige hirdető egyházat időnként alig lehet megkülönböztetni egy halott vagy megrokkant embertől, mégsem szabad kétségbe esni, mert az Úr egyszerre csak feltámasztja ővéit, mintha a sírból hozná vissza a holtakat. Ezt jól jegyezzük meg magunknak, és ha az egyházban nem látjuk a fényt, ne gondoljuk elhamarkodva, hogy ez megszűnt, és el van intézve. Mert Isten úgy tartja meg az egyházat a világban, hogy ezt egyszerre csak életre támasztja. Igen, végeredményben az egyház megtartása mindig ilyen csodálatosan történik. Ezért higgyük erősen, az egyház élete nincs feltámadás nélkül, sőt mi több, újra és újra való feltámadások nélkül. Szívlejük meg ezt magunknak. Pál apostol, amikor fogságban írja ezt a levelet, ő nem tudja, hogy találkozik-e még a filippibeliekkel. Nem tudja, hogy mi fog történni. De azt tudja, hogy amikor ezek az emberek megjelennek ebben a közösségben, vagy a közösség környékén, és plusz szabályokat alkotnak, akkor ez veszélyes a kereszténységre nézve. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy ebből a tanításban, amit ma is az igében hallottunk, tudja, hogy az egyházat a föltámadott Jézus Krisztus tudja megtartani. Ő csak eszköze lehet a föltámadottnak, hogy figyelmeztesse emberi oldalról az övéit, hogy veszélyfenyegeti a hitéletüket, és ragaszkodjanak a Jézus Krisztushoz. Végül a feltámadás erejét meg kell ismerni a kívülállóknak, a környezetünknek. Sokszor beszélünk arról, hogy Isten csak azoknak van, akik hiszik, Jézus Krisztus csak azoknak van, akik hisznek benne, hát én ezt nem tudok hinni, mit tegyünk. Ugye mi a Biblia alapján hisszük és valljuk, hogy ennek a teremtett világnak a gondviselője, a teremtője, az alkotója, a mi Atyánk Istenünk, és az ő fiával, aki az ő jobbján ül, igazgatja ezt a világot. Fölhozza a napját hívőkre és hitetlenekre. Fölhozza a napját jó emberekre és gonosz emberekre. Fölhozza a napját ifjakra és idősekre. Az egész gondviselés, az egész világegyetemet fönntartja és működteti. A föltámadott Jézus Krisztus ereje működteti a környezetünket, ezt a világot. Ha nem tudjuk kifejezni azt, hogy lehetnek bár a legmodernebb atomfegyvereink, lehetnek a legmodernebb gyógyszereink, lehetnek a legmodernebb gépkocsijaink, élelmiszereink, elektronikai gépeink, az mind semmit sem ér ahhoz, hogy a lelki igényeink, szükségeink nincsenek betöltve, mert nincsen kapcsolatunk az élő Jézus Krisztussal, a föltámadott Jézus Krisztussal, akkor bizony a környezetünknek esélye sincs, hogy megismerje Krisztus valóságát. Azzal bíz meg bennünket Isten, hogy mi tegyünk bizonyságot. Tegyünk bizonyságot a mi szeretetünkkel, mert bizony az atomfegyverek és egyebek mind elmúlnak. A mosogatógép, a porszívó elromlik, a szuperkonyhai robotgép elromlik, a nem tudom milyen autó, hibrid autó elrombolhat. De a szeretet nem múlik el, ezt mondja a Biblia. Az embereknek szeretetre van szükségük, amelyet csak a föltámadott Jézus Krisztustól kaphatunk meg. És ez a felelősségünk a kereszténységünknek, hogy miközben a megszólított egyén tartozik a közösséghez, aközben ebből a közösségből, ebben a közösségben erőt merítve, kimegy, visszamegy az élethelyzetébe, és ott bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Mert akárhogyan is próbálja az ember csülni csavarni, hogy mire van szüksége, mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus Krisztusra van szüksége az embernek. Az emberiség problémája igazán nem az, hogy mennyire szennyezett az óceán, mennyi széndioxidot bocsájtunk ki, mennyire pazarlunk, mennyire szemetesen tartjuk a környezetünket. Mert ugye ez megint a törvény oldalában indul ki. Talán láttuk az interneten azt a képet, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez az egy nem számít, eldobta, és akkor mondja, hogy mondta az egész emberiség. Amikor benne van a felelősség a teremtett világért, mert érzem, hogy Isten munkatársa, Isten gyermeke, a föltámadott Jézus tanítványa vagyok, akkor másképp kezdek el erről is gondolkozni. Nem tudunk anélkül megújulni, megváltozni, jobban odafigyelni, átélni azt, hogy Krisztus föltámadásának többek között az is az ajándéka, hogy Isten sáfárai lehetünk ezen a bolygón. Hogy részesei lehetünk annak, hogy a teremtett világot őrizzük és műveljük. A műveléssel elég jól állunk, ezt tudjuk, már kezdjük kimeríteni a kincseinket, az őrizéssel elég rosszul. De értem ezt lelki értelemben is. Nem élhetjük úgy a kereszténységünket, ha nincs bennünk felelősség a környező világért, a ránk bízottakért. A szabad keresztény gyülekezetben történt egyszer, hogy megkeresték a lelkészt, a házaspár, hogy hát annyira rossz nekik, mert látták a tévében, hogy Nigériában milyen éhezés van, és hát olyan lelkismert furdalással eszik a dobos tortát. És a lelkész elkezdett nevetni, és azt mondta nekik, hogy drágáim, hát ha szeretitek a dobos tortát, egyétek jó ízűen, ahogyan jól esik. Ha segíteni akartok a nigériai négyereknek, akkor keressétek meg, hogy hova lehet fizetni, de a kettőt nem mossátok össze. Nem tudom, értjük ebből a kis példázatból, hogy ebből nem lett felelősség. Ebből lett egy kis rossz érzés, lelkismeret furdalás, elgondolás. Jaj, mit tehetnénk? De a felelősségünk abban mutatkozik meg, hogy ott, ahol vagyunk, akár innen felelősséget vállal, persze más kontinensek embereiért is, és segít be nekik, ha Úristen lelke arra indít bennünket, de hogy csak Isten képes megváltoztatni bennünket, hogy ezt valóban igazán és jól tegyük. Aztán a 9.-10. versen szeretném befejezni. Pál apostol itt Krisztus föltámadásának jelentőségéről is bír. Egy kicsit félreérthetően, hogy bárcsak eljutnék a halottak föltámadására. Nem tudom, gondolkoztunk-e ezen valaha. Ez olyan, mint a Pál nem nagyon hinne ebben. Ez egy nagyon érdekes helyzet. Ő börtönben van, tudja, hogy valami történni fog vele, ami nem jó. Azt nem tudja, hogy kikerül, mi lesz, megírja a szeretetből, Krisztustól indítva ezt a levelet a filippi belieknek, hogy tanuljanak ebből, mert úgy érzi, ezt helyezte a szívére Isten. De hogy Pál egyet tud, Krisztus már föltámadt, Pál most szenved a pirincseiben. A közeljövőben fenyegeti a vértanúhalás, és még várja a feltámadást a halálból. Az adjon nekünk reménységet, amikor nehézségben, betegségben vagyunk. Amikor nem érezzük, hogy ott van velünk az Isten, amikor a szabad így mondani sírósak vagyunk, amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, hogy Pál a börtönből is tudta, hogy akármi fog történni, minden Isten kezében van. Szeretném, ha tudnánk, hogy lehet, hogy Pál nem ismert minden teológiai igazságot, lehet, hogy az ő szenvedése és nehézségei olykor elbizonytalanították, de egyet biztos, hogy tudott Pál. Meg volt benne az egyértelmű reménység, és öröm, és kitartás, és elszántság, hogy mindennek a hordozója Isten. A gondviselő Isten az, a föltámadt Jézus Krisztus az, akit ő kimenekíti minden helyzetből, és akivel találkozhat, még akkor is, ha éppen halált kell halni. Amikor ma végig gondoljuk az élethelyzetünket, és elgondolkozunk, hogy mit lehetne tenni, a nyár vége felé közeledve, nyilván a diákok arra gondolnak, hogy jaj, de kár, hogy kezdődik az iskola, ez is az Isten irány része, akkor gondoljuk arra, hogy bármilyen baj van, nehézségben vagyunk. Bármennyire is csalódtunk esetleg a mások vagy magunk által védrehozott szabályokban. Bármennyire is elérhetetlennek tűnik, hogy nem tudunk úgy élni, ahogy a Ószövetség törvényeiben olvassuk. Gondoljuk arra, hogy nem csak a tanítványoknak, nem csak Pálnak mondta azt Jézust. Jézus, én élek, ti is élni fogtok. Így legyen. Amen. Imádkozzunk a Biblához. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy itt lehetünk a te szentély gyülekezetében. Köszönjük, Urunk, hogy te azt akarod, hogy megváltozzon a mi életünk is. Annak ellenére segítesz bennünket, hogy tudod, hogy mi ilyen nehezen akarunk változtatni. Kérjük téged, hogy bocsáss meg nekünk, ha magunk alkott a szabályok, törvények, gondolatok mentén éltük a mi kereszténységünket. Bocsáss meg nekünk, ha kételkedtünk abban, hogy mi hozzád tartozunk, és e szerint éltük mindennapjainkat. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mi meg tudjunk újulni, és mind egyénileg, mind közösségként megtapasztaljuk a te Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak feltámadásának erejét. Légy velünk, Urunk, mert nálad nélkül elveszünk. Könyörülj rajtunk abban is, Urunk, hogy akárhogyan is telnek napjaink áldás alatt vagy teher alatt, tudjuk rád figyelni, és vágyakozzunk a te igéd után, vágyakozzunk a te néped közössége után, vágyakozzunk a te szolgálatod után. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy észrevegyük, hogy mi a mi feladatunk egyénenként és közösségként is ebben a gyülekezetben, családunkban, munkahelyünkön, környezetünkben, ebben a városban. Tőled való bölcsességet kérjük, Urunk, mert oly sokszor vagyunk bizonytalanok, és eltérezünk a mi útunkból. Így légy velünk, Urunk, és add nekünk, hogy ebben a nyári időszakban, amikor talán könnyebben mennek dolgaink, elmélyültebben tudjunk veled közösségben lenni, olvasni a te igédet, megújítani ima életünket, megújítani hit életünket a te szent lelked segítségével. Kérjük téged, Urunk, hogy légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, szükségben levőinkkel, te légy gyógyítójuk, vigasztalójuk, gondviselőjük. Áld meg, Urunk, a mi ránk következő hetünket, légy velünk, hogy készüljünk az új tanévre, kiti a maga helyén, maga munkálkodásában, és adjunk, hogy hálát tudjuk adni mindenért, amit a gondviselő kezedben jön. Így légy velünk, Urunk, és erősíts bennünk a reménységet, hogy a földi lét után veled találkozhatunk a te kegyelmedben, a hófehér ruhában, és megtapasztalhatjuk a teljes szeretetet, amelyet te ajándékoztál nekünk Jézus Krisztusban. Így légy velünk, Urunk, és legyen a te áldásod nekünk. Amen. Egy percben magunkat a saját kérésünket, a Urunk. Végezetül fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal fejezzük be ima percünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.